Baszki, én is. Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira tudok fütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatót. Sziasztok, Vice vagyok, ez pedig a Baszki, én is podcastnek az új része, ahol a szexjáték iparról fogunk ma beszélgetni. Itt van velem Boruzs Ákos, aki a vágyaim.hu-nak a marketing vezetője, és arra kértem Ákost, hogy jöjjön el és beszélgessen velem egy kicsit arról, hogy hogyan alakult a szexjáték ipar története egészen a múlttól a jövőig, mert engem nagyon érdekelne az, hogy amikor szexjátékiparról és szexjátékokról van szó, akkor először fogalmazódik meg igény, amire ez az iparág választott különböző termékekkel, szolgáltatásokkal, eseményekkel, vagy először teremtenek igényt, teremtenek innovációt, amit aztán a felhasználói szokások, a fogyasztóknak az igényei követnek. Hogy ez hogy zajlik? Úgyhogy erről fogom Ákost kérdezni. Szia, és köszi, hogy eljöttél.
Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Vicca felütésére reflektálva, gyakorlatilag ez az emberiség történetével megegyező tulajdonképpen ennek a jelenléte, hiszen az első ilyen jellegű leletek a paleolitkorból származnak, bármennyire is megdöbbentő lehet. Tehát megközelítőleg az első szexjáték, fogalmazunk így, és el is mondom, hogy miért, változott már ez is, gyakorlatilag 25-30 ezer éve jelen van a történelmünkben, és ami miatt a szexjáték megfogalmazás egy kicsit változott az utóbbi időben, mert akkora fejlődésen ment át ez az iparág az utóbbi 4-5 évben, ami korábban azért nem volt jellemző, ez elsősorban mondhatni azt, hogy egy analóg világ volt, és az utóbbi időben, mint minden más is, ami korábban nem volt jellemző, hogy digitalizálták, ez is átesett egy digitális transformáción, ami a legtöbb esetben azt jelenti, hogy a ma már megjelenő eszközöknek a nagyon nagy hányada, elsősorban vezetőgyártók esetében, valamilyen smart funkciót tartalmaz, legtöbb esetben valamilyen applikáció kapcsolódik, és ennek az a benefitje, tehát az előnye a felhasználó számára, hogy abszolút testre szabhatóvá teszi az adott eszközt azon az eszközkészleten felül, ami alapvetően az analóg működéshez adott.
Viszont gondolom, ez nem innen indult, nem. Tehát addig, amíg analóg eszközök voltak, vagy hát akár visszamehetünk akkor ehhez a paleolitkorhoz, ez engem nagyon érdekelne, hogy kell ezt elképzelni.
Ugye a kérdésfelvetésben is gyakorlatilag azt mondhatom, hogy melyik volt előbb a tyúk, vagy a tojás az igény, vagy az eszköz. Minden esetben az innováció alapja, az gyakorlatilag az emberi szükségletekből ered. Ilyen módon ez az évezredek során sem változott semmit. Tehát mondhatom azt, hogy valamiféle szükségre reflektál, hogyha megnézzük a Maslow piramist, mint alapvető kiindulási pontot. Piramis alsó szegmensében két olyan szegmens is van, ami pontosan az emberi szükségletekre, a szexualitásra, illetve a tartós párkapcsolatra reflektál. És bár sokaknak meglepő, a mi vásárlóinknak a 80%-a tartós párkapcsolatban ért, mert sokan feltételezik azt, hogy alapvetően az egyedülállók vásárolnak ilyen eszközt maguknak. És ami miatt ez változott, gyakorlatilag az utóbbi időben már nem is játékoknak, és sokan tévesen nem is szeretjük ezt a kifejezést, hogy segédeszköznek nevezik, hiszen ez nem valamiféle hiánypótol, ez nem olyan, mint egy ortézis, ami nyilván egy válasz egy hiányra, hanem egy eleve jó dolgot még magasabb szintre tud emelni.
Viszont ez nem így indult annak idején, ha jól tudom, tehát ezek effektíve segédeszközök voltak valaha.
Így van, tehát hogyha azt a megközelítést nézzük, nagyon sok olyan eszköz van még a mai napig is, aminek gyakorlatilag az orvosi felhasználás volt az elsődleges célja, majd ebből alakult át a szórakoztató irányba, illetve a plusz élvezeti fokozásba. Most, hogyha a férfiak segédeszközeiből indulunk ki, amiből egyébként lényegesen kevesebb van, mint azt sokan gondolnák. Mondhatjuk azt, hogy a fő célcsoport továbbra is a női célcsoport. A termékeknek, mint végfelhasználók, körülbelül a 95%-a nőknek szól. Annak ellenére, hogy a férfiak 60%-a vásárolja ezeket az eszközöket, tehát sokat ajándékba vesznek. Van persze egy olyan szűk keresztmetszet, ami a páros eszközökről szól, de nagyon nagy része az eszközöknek a nőknek szól. És visszatérve a férfi eszközökre, a legegyszerűbb példa, amelyeket mindenki ismerhet, mondjuk egy pénisz gyűrű vagy egy pénisz pumpa, gyakorlatilag első körben abszolút az orvosi funkciót szolgálta, tehát hogyha valakinek erekciós problémái voltak, akkor erre próbáltak egy megoldást találni. Majd ez persze kijárva a saját útját, gyakorlatilag egy populáris eszközé vált, ugyanilyen célt szolgált a péniszgyűrű is nyilván az első körben, az erekció megtartására szolgált, és utána ment egy saját ilyen vándorútra és egy evolúcióra. Habár ezeket a termékeket, hogyha megnézzük, gyakorlati felhasználásban és funkciójában olyan nagyon sokat nem változtak, tehát hogyha megnézzük az első ilyen eszközöket, nagyon nagy különbséget nem fogunk felfedezni. És mondhatom azt, hogy egyébként a férfiak kategóriában körülbelül egy 4-5 olyan alap eszközkategória van, ahová ezeket be lehet sorolni, míg a nőknél ez sokkal szélesebb palettát jelent.
Uh-huh. És mikor volt a változás, hogy segédeszközökből játékszerekké vált?
Én azt gondolom, hogy az elsősorban így a 20. század közepére tehető. Nyilván még a nők esetében is például a korábbi időkben azt gondolták, hogy a szexualitással, a szexel például egy hisztérikus roham kezelhető, és erre próbálták kvázi gyógyírként használni ezeket az eszközöket, vagy fölírni orvosi javallatként. De természetesen a nőknek az öntudatra ébredése, meg az erősödő pozíciója, ami korábban sokkal inkább a háttérbe szorult, nyilván ez is szerepet játszott ebben az öntudatosságban, a szexuális szabadság megélésében. Én azt gondolom, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évektől elindulva mondhatjuk azt, hogy váltottak ezek az eszközök szerepet a korábbi abszolút orvosi funkcióról egyfajta szórakoztató irányba.
És mi a jellemző, hogy azt feltételezzük, hogy a női nem erősödésével kerültek egyre inkább fókuszba a női gyönyörszerzéssel kapcsolatos eszközök, akkor én azt feltételezném, hogy ezek női gyártóktól, női készítőktől jöttek. Ez így van?
Ez egy nagyon érdekes folyamat. Ennek nemrég volt az evolúciója, mondhatom azt, mert egyébként alapvetően, mivel ezek technológiai eszközök, bármennyire is furcsának, ha gyakorlatilag én mindig is szoktam mondani, hogy nem nagyon sokba különböznek az általános értelemben vett szórakoztató elektronikai eszközökről, hiszen ezek egy, mondhatom azt, nyilván a többsége már, amelyek újabb eszközök, tartalmaznak akkumulátort, motort, programozhatóak, tehát van benne egy olyan chip vagy egy olyan egység, ami plusz funkciókat nyújt. De ebből kiindulva elsősorban férfiak gyártottak nőknek ilyen eszközöket, míg az utóbbi néhány évben megfigyelhető ez, hogy elkezdtek nők gyártani nőknek eszközöket. Nagyon sok női CEO van egyébként az ilyen termékeknél, főleg az új piacra lépőknél. És megfigyelhető a trendekben az is, hogy mi korábban ez egy ilyen megtűrt, ilyen hát kicsit kényes témának hatott mondjuk így a népszerű és ismert emberek körében is. Sok esetben már nemzetközi szinten itt nyilván a nyugati országokban, ahol nagyobb elfogadottság és nagyobb nyitottság van ezen termékek iránt, egyre inkább abszolút fölvállalják, akár szupersztárok is, legyen az modell, énekes vagy színésznő. Itt gondolhatunk Gwyneth Paltrowra, Dakota Johnsonra, Cara Delevingre, vagy Lily Allenre, aki a Womanizer című számából a Womanizer nevű cég termékét vállalta föl egy egyedi kiadásba például, úgyhogy ez abszolút megfordult.
Igen, Gwyneth Paltrownak pedig van egy nagyon klassz sorozata a Netflixen, milyen szexedukáció sorozata.
Uh-huh. Hát azt tudni kell, hogy neki van egy saját cég, ez a Goop névre hallgat, ahol szintén egy változás, és megint csak a sextoy buzzwordre tudok. Bár még sokan hivatkoznak mai napig is így, mert Amerikában ez valahogy beidegződésként jött ez a sextoy, de már ők is egyre inkább a sexual health and wellness kategóriát használják, mint terminológiát, és valójában, hogyha akár a WHO megfogalmazást is nézzük, ugye, hogy egy emberi alapjog az egészséghez való jog, és visszatérve a Maslow piramisra is, hogy erre épül az összes innováció az emberi szükségletekre nagy részt, és ezek fiziológiai szükségletek, akkor mondhatjuk, hogy abszolút nem áll a kettő egymástól távol. Úgyhogy ő teljesen ebbe az irányba ment el, és ilyen jellegű termékeket gyártanak, de a többi gyártónál is megfigyelhető, hogy egyre inkább a női gyártók és a női vezetők kerülnek előtérbe, holott régebben abszolút ez is egy férfiak által uralt szektor volt ilyen értelemben.
Hogyha így állunk hozzá, akkor hogy ez egy technológiai iparág, és ilyen szempontból vizsgáljuk meg, akkor vonatkozik rá ugyanaz a görbe, amit egyéb például technológiai innovációknál, fejlesztéseknél, új termékeknél látunk? Tehát, hogy vannak azok az emberek, akik innovátorok, azonnal kipróbálják, esetleg tesztelik is a termékeket, majd akik ugye ezek a korai adapterek, és így szépen lassan jut el és gyűrűzik be a társadalom többi tagja, az látunk egy ilyen görbét a szexjátékok esetén is?
Azt tudom mondani erre, hogy nyilván a nyugati országokban ez a két görbe, ugyanúgy, ahogy az elektronikai eszközök esetén, nagyban fedi egymást. Nyilván mondjuk Magyarországot figyelembe véve, a technológiai eszközök iránt ugyanúgy megtalálható ez, míg azért egy visszafogottabb, kicsit elutasítóbb közvélekedés miatt azért ez a réteg sokkal kisebb, de biztosan vannak ilyen emberek, viszont ők azért nem annyira láthatóak, mint véleményvezérek vagy hangadók, míg mondjuk külföldön láthatsz YouTube videókban, aki ilyen termékeket tesztel, hogy most jött ki az új dolog, és akkor leteszteljük, vagy amit már említettem, hogy nagyobb sztárok is simán mögé állnak, tehát most már azt mondják, hogy a sex toy is the new fragrance, ugye amikor befut valaki, legyen az színész, modell, vagy bármilyen híresség, hogyha van egy saját dedikált parfümje, az már azt mondhatni, hogy elért a csúcsra, és onnantól csak följebb tud még menni. Úgyhogy ez abszolút jellemző, de Magyarországon azért nem annyira vizibilis ez a téma még.
Van-e másik iparág, ami közvetlen hatással van a szexjátékok iparának a fejlődésére?
Azt tudom mondani, hogy igen, tehát az elektronikai ipar fejlődése, lásd, akkumulátorok tartósága, az anyagminőségnek a változása, tehát az kézzel fogható pozitív irányba mozdult el. Most csak, hogy egy 5 évvel ezelőtti terméket megfogunk, hogy milyen szilikonanyagok, milyen speciális anyagok, milyen technológiai háttér van mögötte. Ugye korábban ebből volt egy kisebb fajta botrány is, amikor a CES-en ez a kategória még nem volt elfogadott, hiszen az a világ legnagyobb elektronikai vására, és mint mondtam, ezek is elektronikai eszközök. Így helyjel közre jelentek meg ilyen technológiai cégek, akik ugye kifejezetten ezekre az eszközökre álltak rá, sőt, nyertek is díjat, mind szoftver, mind hardware oldalon, mert valóban olyan szabványokat, olyan szoftverfejlesztéseket hoztak be, ami egyébként díjat érdemelt. Az egyik cég az egyébként a Laura Di Carlo volt, az egyik fejlesztő cég, és neki is természetesen női CEO-ja van, tehát ez a nőknek terveznek. Ők voltak azok, akik kaptak is díjat, és ezt később visszavették tőlük, mégpedig azért, mert még ott sem volt teljesen egyértelmű, hogy a sextech, mint olyan, vagy ezek a szexuális játékszerek beleillenek-e egy ilyen nemzetközi szintű portfólióba. Majd ebből adódóan végül is kiharcolták azt, hogy most már ezeknek az eszközöknek egy külön kategóriája van, ami a Sexual Health and Wellness. És épp ezért indult el most már a köztudatban, a nagyobb portálokon is, hogyha bármilyen beszámolót olvastok, általában nem mint segédeszközökre vagy játékszerekre hivatkoznak inkább, hanem mint sextech, mint iparág. És ebbe őrületesen nagy potenciál van, tehát dollármilliárdok szintjén is egy abszolút fejlődő iparág. Ugyanúgy szükséges a dizájnerek bevonása, ha csak egy példát kell említeni, a Satisfyer például egy nagy német gyártó. Nekik tavaly még 300 közeli design díjuk volt, és itt nagy díjakra, tehát ilyen Red Dot, meg IF Design Award, amit bármilyen formatervezési eszköz szokott kapni, ilyen díjék vannak. Ez idén már 400 fölötti. Tehát nagyon komoly szakembergárda áll a háttérben, akik tervezők, dizájnerek, ipari formatervezők, nagyon komoly szoftverfejlesztői gárda áll a háttérbe. Tehát ezek ugyanúgy nagyon komoly háttérre rendelkező cégek, mint bármilyen más elektronikai eszközgyártóvállalat. Úgyhogy ez az irány abszolút megvan.
Viszont amiket most említesz, ezek inkább nemzetközi trendek. Akkor mi a helyzet Igen. Magyarországon ebben a témában?
Magyarországon egyébként érdekes, hogy nyilván a legnagyobb gyártók, mondhatni azt, akik tradicionálisan nyitottabbak erre a témakörre, itt elsősorban mondjuk Németország, mert amit említettem is, gyártó céget, illetve az amerikai cégek azok, ahol leginkább látható ez a fajta fejlesztés hullám, meg ez a fajta fejlődés. Itthon még nem tudok róla. Próbálkoztak már itt is bizonyos termékekkel, de ilyen elektronik termékekről megmondom őszintén nem tudok, hogy ilyen irányba folyt volna fejlesztés, vagy bárki is tervez ilyen jellegű eszközt. Tehát inkább azt mondhatni, hogy az ilyen eszközöknek a nagyon nagy hányada azért Nyugat-Európában születik, meg valamilyen igényre, mint egyrészt még mindig érvényes az, hogy vannak azért olyan speciális eszközök, amelyek kifejezetten egy orvosi problémára születnek válaszként. De a másik oldalról az is igaz, hogy a dizájnvilág itt is, mint beszélhetünk akár a divatról, itt is megvannak a divatszínek, divatformák, amire a nagy közönség vágyakozik, és itt is gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, iszonyatos módon felgyorsult az egyes termékeknek a piacra dobása. Nyilván ezen dobott azért a Covid időszak is, hiszen az emberek a bezártságban előbb-utóbb, kinek mi volt a prioritás, eljutottak ezekhez az eszközökhöz, és óriási mértékben megnőtt rá az igény. Így a gyártók is erre próbálnak reflektálni. Vannak olyan gyártók, aki éves szinten akár majdnem, hogy százas nagyságrendben dob piacra újdonságot, és ez csak egy gyártó, ami őrületes. Nyilván itt arra kell azért gondolni, hogy ez inkább formavilágba, stílusba, színekbe tér el, de mindenképpen besorolható egy-egy nagy fő kategóriába.
Tehát nem feltétlenül tehát
nem egy világújdonság, nem egy teljes innováció minden esetben.
És amit én feltételezek laikus felhasználóként, meg amit eddig láttam, Magyarországon, mintha ez össze lenne egy picit mosódva a pornóiparral, így a szexipar egy ilyen nagy zsákban van együtt, aminek csak az egyik része a szexjátékok. Te mit látsz ebből?
Igen, ennek nyilván vannak történelmi hagyományai, főleg itthon, hogyha belegondolunk a körúti üzletekbe, és ebből hát mondjuk azt, hogy a 90-es években, amikor elindult ez a piac, azért ott nagyon sok esetben a sex shop, mint olyan abszolút nagyon nagy hányadban tartalmazott, akár még filmeket is, tehát konkrét pornófilmeket lehetett venni, és a többi mindenkinek első körben, hogyha eszébe jött, akkor valószínűleg egy szűkös, sötét pincehelyiség, ahol ki vannak rakva ezek a termékek, abszolút nem úgy gondol rájuk, mint mondjuk, hogyha bemenne egy Apple Store-ba, ahol egy abszolút minőségi környezetbe top dizájnnal kihezett eszközökről beszélünk, holott egyébként nemzetközileg a nyugati országokban ez abszolút egy, mondhatom azt, hogy erős irányvonal, és az emberek fejében ezek a sztereotíp gondolatok még mindig megvannak, annak ellenére, hogy azért már több generációváltás lezajlott azóta, hogyha azt nézzük. Szerencsére azt mondhatom, hogy az a fiatalabb generáció már jóval nyitottabb ezekre a dolgokra, és nem feltétlenül mossa össze. Amit egyébként a gyakorlatban is láthatunk, hogy nagyon-nagyon kevés terméknek van egyáltalán köze így a pornóhoz. Amit korábban is említettem már egy korábbi beszélgetésünkkor, hogy ennyi erővel, hogyha látsz egy márkás autót is, ami benne van a pornófilmben, attól az autómárka nem lesz pornós, mert pornófilmben szerepel, csak sokan asszociálnak arra, hogy én láttam egy ilyen eszközt egy pornófilmben, akkor ezt összekötöm a pornóval fejbe. De ezt tudni kell, hogy alapvetően ez az iparág ugyanúgy kiskereskedelem, tehát ez a kereskedelemről beszélünk, semmi köze gyakorlatilag sem a tartalomgyártáshoz, sem a tartalomszolgáltatáshoz ilyen módon, amiről mondjuk a pornó adott esetben szól.
Most, ha már egy picit említettük a pornót, de akkor elválasztottuk a szexjátékipartól. Ott azt a trendet láttam, és beszéltük Shauna Riverrel egy korábbi epizódunkban, hogy egyre szűkült a távolság a tartalomgyártó és a felhasználó, a néző, befogadó között. Látsz esetleg ilyen trendet a szexjáték gyártók és a végfelhasználók között, valamint van-e valami olyan technológia, ami akár közelebb hozza az élményt, vagy jobban animálja az élményt, vagy hogy mondjam ezt, tehát hogy egy effektíve gyártó nagyobb hatással lehet arra, hogy mit él át a végfelhasználó közvetlen hatással.
Igen, voltak erre próbálkozások, ugye a technológiai háttér miatt sokan gondolkodnak, azonnal voltak skifik is, ahol ugye láttunk ilyet, hogy fölvett egy VR szemüveget az adott illető, és akkor rögtön érzett is minden. Ehhez egy nagyon hasonló módon volt egy gyártó, aki gyakorlatilag egy férfi maszturbátort gyártott, és ott amellett, hogy volt egy analóg eszköz, volt hozzá egy VR szemüvegfeltét, amihez ő még pluszban a tartalmat is gyártott. Tehát így kötötte össze gyakorlatilag a fizikai dolgot egy virtuális valósággal, vagy legalábbis ahhoz nagyon hasonló élménnyel. Viszont úgy tűnik, hogy például ez a próbálkozás egyszerűen zsákutcává vált, hiszen nem azt látjuk, hogy fölfelé ívelt és egyre több ilyen termék keletkezett, hanem ez egyszer csak így kifutott, és így nem lett belőle akkora durranás, mint amekkorára először ők számítottak. Amit el lehet mondani, nyilván az alapvetően olyan eszközök, amik távkapcsolatra lettek kifejlesztve, tehát van egy férfi és egy női verzió, majd ezeket nyilván fizikailag nagy távolságban élő emberek egymással kommunikálva tudják használni. Ezeknek az eszközöknek abszolút van létjogosultsága, sőt, vannak olyan felületek, de ez is egy szűk rétegnek mondanám, ahol ilyen eszközöket használnak videócseteléshez. De ez megint csak leszűkíthető egy-két termékre. Tehát, hogy azért is mondom, hogy nem összemosható ilyen értelemben a pornóval, mert nagyon-nagyon marginális. Tehát gyakorlatilag, aminek bármilyen pornóval összevonható vonatkozása van, hát azt egy kezemmel meg tudom számolni. Tehát 4-5 termék kb.
Oké, és akkor én arra lennék kíváncsi, hogyha a múltban egyértelmű volt, hogy egy igényre, mondjuk egy orvosi problémára jött ki egy termék, ahhoz képest ma már akár 100 féle termék kijön egy adott márkától egy év alatt, akkor ezek a fejlesztések, vagy akár innovációk, ezek valós igényekre adnak választ, vagy mi alapján fejlesztenek ezek a cégek?
Mindenképpen benne van egyrészt még ez az orvosi vonal, mert most is készülnek olyan eszközök, ami például speciális anatómia, vagy például idősebbek számára erősebb stimulációt biztosító eszköz, vagy klasszikus értelemben vett mondjuk Kegel gyakorlatokra, abszolút az orvosi terápiára épülő olyan modern kialakítású és nagyon top szoftverrel, applikációval rendelkező termékek, ami kifejezetten egy problémára ad egy megoldást. De nagyon nagy része azért azt gondolom, hogy benne van ebbe a mesterséges generálás, nyilván azért itt is a fogyasztói vonal az nem elhanyagolandó, holott hozzáteszem azért, hogy például az egyik legnagyobb gyártónál, akit már többször említettem, adott esetben az olcsóbb termékeikre és 15 év gyártói garanciát vállalt, tehát ők nem arra rendezkedtek be, hogy most akkor fél évig használd, aztán kuka, hanem próbálják azért ezt a fajta valamilyen módon a fenntarthatóságot ilyen módon biztosítani. De ami biztos, most ugyan az utóbbi 2 évben elmaradt a szakvására ennek az iparágnak, ami az Aerofame névre hallgat, de hogyha kijutok, akkor mindenképpen megkérdezem a gyártóktól, mert erre én magam is kíváncsi vagyok, hogy a tyúk volt elő, vagy a tojás, illetve a mai folyamatokban mi az, ami perdöntő vagy mérvadó, mi alapján kezdenek fejleszteni. Feltételezés, ami nyilván vannak, de azért a gyártóktól hallani, ez sokkal relevánsabb, azt gondolom.
Na, izgi, majd akkor, ha odaértek, akkor beszélgetünk róla. És említetted a fenntarthatóságot. Mennyire szempont ez most a gyártóknál? Fenntarthatóság az, hogy környezetbarát termékek legyenek, ugye erről most egyre többet hallani.
Így van. Talán a legkönnyebben áttekinthető ilyen része ennek a termékkínálatnak, hogyha azt nézzük, a síkosítók területe, ahol mint a kozmetikai iparban is, ugye elsősorban megjelentek azok az igények, ahol szenzitívebb, meg egyéb anyagokat kell beletenni a termékekbe, organikus alapú termékek gyártása, sőt, több olyan termék van, aminek a csomagolása is mondjuk lebomló. Tehát elkezdtek megjelenni ezek a termékek, még nem mondom azt, hogy számosságában nagyon sok, mert azért nálunk csak ebben a vertikumban több mint 8000 féle termék van, összességében, tehát nem csak a síkosítókra gondolok, hanem minden együttvéve. De hogyha ezt arányaiban nézem, ezeknek a száma még nem olyan nagy, de egyrészt mi is tapasztaltuk már a vásárlói igényt, az egyre inkább növekvő tudatosságot, nem csak a vásárlásban, de magában a környezet tudatosságban. Másrészt pedig az is látható, hogy eszközök szintjén is megjelent. Tehát a Womanizer, aki alapvetően például a léghullámos csiklóizgatókat, mint kategóriát kitalálta, tehát abszolút egy azt mondhatom azt, hogy egy nagy mérföldköve volt ennek a szektornak. Náluk már kapható olyan eszköz, aminek a eszköznek a műanyag alkatrészei kifejezetten lebomló műanyagból áll, tehát gyakorlatilag elbomlik egy adott idő után. Itt is benne van ez a fajta környezettudatosság. Azt azért nem lehet elmondani, hogy ez még szintén olyan nagyon nagy számba tűnne föl, de már megjelent, ami azt gondolom, hogy egy jó hír. Hogy nem csak, mint általában az elektronikai iparról elmondható, hogy csak szemetet gyárt, és csak halmozódik, hanem itt már szempont az, hogy újra felhasználható, vagy elkomposztálható legyen a dolog, úgyhogy ez azt gondolom mindenképpen egy örvendetes lépés.
És design szempontjából egyébként mi a trend? Mifelé megyünk, hogy inkább élethű típusú termékek készülnek, vagy inkább nagyon high-tech, nagyon színes, meg egész másnak néz ki, mint ami valójában?
Amiket így nemzetközi trendként látunk, egyre inkább a design termék. Tehát nagyon sok termékről már, hogyha kiborítod a táskából, kiesik mondjuk a pultra, nagyrészt meg se tudod mondani, hogy mi az. És ez sok esetben nem titkolt cél is, hiszen pontosan azért, amit elmondtam az elején, hogy ugye tartós párkapcsolatban élő emberekről beszélünk, ahol már valószínűleg vannak gyerekek is, ezt a célt is szolgálja, hogy ne legyen azonnal felismerhető, tehát vannak kifejezetten olyan termékek, aminek ez a célja. Másrészt pedig ott van az esztétikum, mint olyan ezek mögött is, tehát hogy igenis a vásárló szeretne egy dizájn terméket, ugyanúgy, mint ahogy cipőből vagy ruhából tetszik egy dizájn, itt is ugyanez megvan, és mindez igaz a színvilágára, a formavilágára, ez nagyon széles skálán mozog, és hatalmas mennyiségű kínálat van, főleg az idei évben, amit látunk, az már nekünk is követhetetlen.
Igen, egyébként nagyon, nagyon izgalmas színek meg formák vannak, ugye nálatok az üzletben meg lehet tapogatni egy csomó vibrátort például, nekem ez a kedvencem, amikor bemegyek és végig fogdosom őket, de nagyon puha anyaguk van, nekem ez volt az egyik legmeglepőbb dolog, hogy addig, amíg nem tapasztaltam meg ezt nálatok, addig én azt gondoltam, hogy ez biztos kicsit azért ilyen bőridegen dolog, és ennek is azt mesélted, hogy tök sok fejlesztése van mostanság.
Így van, abszolút ez is egy innovációs alapigény volt, hiszen azt látjuk, hogy mindenki szeretné nyilván a bőr érzetéhez leginkább közel álló anyagokat megvenni, és ilyen értelemben a legtöbb eszköznek már nagyon magas. Általában ezek szindikonok, tehát hogy ebben nincsen titok vagy trükk, abban van a pláne, hogy ezt milyen minőségben tudják produkálni. Sőt, sok esetben már akár dual layer is van, tehát egy külső puha réteg alatt van egy merevebb réteg, adott esetben az vibrátoroknál is, vagy dildóknál is tapasztalható.
Most mennyire tartósak ezek az anyagok?
Ezek általában azért hosszú élettartamúak. Nyilván itt megint nagyon fontos az edukációs rész, hogy hogyan fertőtlenítsük ezek az eszközeket, milyen karbantartást igényelnek. Például most tudom mondani ebben az esetben, ami speciálisabb figyelmet igényel a férfiak esetében, a maszturbátorokat, hogy hogyan kell tisztítani, hogyan kell karbantartani, vannak hozzá speciális anyagok. Ami nagyon fontos, mivel ezek szilikon alapúak, és ez megint az edukációs részhez csatlakozik, ezekhez általában azért vizes bázisú síkosítót ajánlunk, és minden esetben ajánlunk síkosítót, mert ez megint csak egy másik tévhit, ami sokak fejében van, hogy például a síkosítók csak egy problémára adnak megoldást, adott esetben például a hüvelyszárasság, ez nem igaz. Tehát megint csak itt van egy edukációs vonal, és mi szeretnénk is ennek, mint piacvezetők ebben a szegmensben egyfajta edukációs pontja is lenni, tehát hogy az embereknek valódi szaktanácsokat tudjunk adni, megkönnyíteni a vásárlási döntéseiket. Úgyhogy nagyon sok fejlesztés van, egyre inkább közelítenek az illető anyagokhoz. Nyilván ezt soha nem fogják elérni, hiszen azt a hőérzetet, meg azt a teljesen ugyanazt az érzetet nem valószínű, hogy egy statikus anyagban valaha is elérjük, de már nagyon-nagyon jó anyagok vannak. Ha csak az utóbbi néhány évet nézzük, abszolút egy laikus számára is érzékelhető ez a különbség.
Szerintem az fontos megemlíteni, hogy nektek van egy síkosító guide-otok, ezt majd letölthető formátumban beteszem a show notebe, úgyhogy ha az valakit érdekel, akkor le fogja tudni tölteni a baszkénis.hu-ról. És van esetleg valami olyan edukációs anyagotok, ami kifejezetten így a szexjátékok karbantartására vonatkozik?
Igen, erre is alapvetően szerettünk volna egy ilyen anyagot készíteni, ez több média felületen is kiment, és a COVID kapcsán abszolút volt is rá igény, mert az intim higiénia mindig is fontos, de ezek után még magasabb szintre emelkedett. Egyrészt az emberektől is jött ez, hogy hogyan lehet. Nyilván a legtöbb esetben azt mondják, hogy egy meleg szappanos vízzel ezek az eszközök abszolút jól karbantarthatók, ez így is van, de vannak speciális olyan anyagok, amelyek még plusz illatot, meg egyebet is tudnak, tehát még egy magasabb szintű tisztítási komfortot adnak ilyen esetben az eszközöknek, de ez nagyon fontos tényleg, hogy a karbantartást azt mindig hajtsuk végre. Ez ugyanúgy, mint egy autónál is érvényes, tehát hogy akkor van hosszú élettartama egy adott eszköznek, hogyha azt megfelelő módon karbantartjuk. Ezek nem nagy ördöngösség, tehát nem ilyen őrületes dolgokra kell gondolni, de egyrészt a saját magunk, mivel intim helyre helyezzük, ezért ez nagyon fontos, másrészt az élettartama a terméknek annál nagyobb lesz, minél inkább ezeket szem előtt tartjuk, és ehhez természetesen mindenféle segédanyagot is tudunk ajánlani.
Szuper, akkor majd azokat is belinkelem. Nagyon jó. Oké, és egy kicsit, hogyha mesélnél nekem arról, hogy akkor így a jövőben, így a high-tech vonalon mit látsz, merre megyünk?
A legutóbbi cikkekben, amiket néztem, nyilván mindenki egy őrületes boomot vár így a Facebooktól magától, vagy hát már hívjuk Metának, mint ugye ez a legújabb nevük, hogy majd ebben a metaverzumban is nem csak, hogy a mindenféle virtuális javak, mint az NFT-k meg egyebek, hanem természetesen hát mi más, mint az alapvető emberi szükségletek is utat törnek. Ez, hogy milyen formában kívánják, és hogy kívánják megvalósítani, fogalma nincs. Erre vannak különféle víziók. Én megmondom őszintén, eléggé szkeptikus vagyok ezzel
kapcsolatban. Hát most szextartalmat hirdetni se lehet normálisan a Facebookon, hát tehát én nem tudom, hogy a metaverzumban ennek hogy lehet majd létjogosultsága.
Nem tudom, hogy lesz-e valaha, de nyilván, amikor van egy technikai lehetőség, azt azért általában próbálják kiaknázni, ha már megvan a lehetőség, próbáljuk ki. Nyilván itt nem mi leszünk az úttörők, ezt majd a piac, és elsősorban azt gondolom, hogy a nyugat-európai vagy az amerikai piac fogja diktálni, vagy eldönteni, hogy milyen irányba tud ez kifutni. A másik ilyen irány, ami sokkal inkább kézzelfogható, az a szexrobotoknak a fejlődése. Ott várnak egy nagyon nagy robbanást, lehet már ezekből kapni, mondjuk azt, hogy nagyon élethű babákat akár nálunk is, mondjuk ez a beugró szint, de külföldi oldalakon abszolút van konfigurálható, ami már akár hangot is tud kiadni, vagy pislog, tehát hogy tényleg ilyen emberszerű effekteket képes produkálni, de az nagyon más árkategóriát képvisel. Tehát ott már abszolút komolyan mélyen a zsebbe kell nyúlni, ez nem az, amit csak úgy lemel az ember a porcról, ilyen 6-7 ezer dolláros árról indulnak. Igaz, te tudod konfigurálni őket. Amit sokan még előirányoznak, hogy azokban a társadalmakban, ahol jellemzően nagy arányú a szingli lét, mint olyan, és egyre inkább nyílik ez az olló, hogy ilyen robotokkal próbálnak meg bizonyos dolgokat pótolni, bizonyos szükségleteket pótolni, ami nem feltétlenül jó irány, nyilván ezt majd meglátjuk, erre nem tudok én se egy biztos pontot mondani. Én inkább azt mondom, hogy ami nekünk jelenleg is a fő célcsoport, a tartós párkapcsolat az, ami ahol ennek a nagyobb kifutása szerintem hosszú távon célra vezet, mert akkor tényleg valóban egy hozzáadott értéket képvisel, és nem egy tévútra visz.
Tehát igazából én akkor úgy látom, hogy nem feltétlenül kell azt mondanunk, hogy előbb volt az igény, vagy előbb volt a funkció a szexjátékok esetében, hanem olykor igény van, amire választ adnak, olykor pedig mondjuk elvezetik a felhasználót egy élményen keresztül, meg segítenek kinyitni akár egy párkapcsolatban a közös élményeket, vagy akár egyedülállóknak a saját örömszerzésüknek az útját. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mi volt a tyúk vagy a tojás, nem fogunk most tudni választ adni.
Hát azt gondolom, ez egy örök kérdés marad. Abban abszolút egyetértek, hogy ez váltakozhat, mert mindig vannak jogos igények, amire készül egy termék, és értelemszerűen a piac is, hiszen alapvetően fejlesztésből és kereskedelemből élnek, mert itt sok esetben ugye a gyártók direktben is értékesítenek akár, tehát nem feltétlenül csak és kizárólag kiskereskedelmen keresztül. Így abszolút megvan az, hogy ők is mesterségesen megteremtik azt a fajta keresletet a termékeikre, amivel még nagyobb volumeneket tudnak előállítani, hiszen a másik oldalról azért csak egy kereskedelmi vagy gyártó cégről beszélünk, úgyhogy mind a kettő benne van.
Hogyha valaki szeretne megismerkedni jobban a jelenleg elérhető szexjáték kínálattal, akkor ennek van-e valamilyen fokozatos módja, hol tudja ezt megtenni, hogy tudja ezt megtenni szerinted a leghatékonyabban?
Erre két mód is van. Az egyik természetesen, hogyha meglátogatja a weboldalunkat, az a vágyaim.hu, illetve ha személyesen ellátogat az üzletünkbe, akkor nagyon szívesen segítünk, hogyha esetleg van konkrét kérdése, de hogyha még abszolút kezdőként ismerkedik, vannak kifejezetten olyan termékek és olyan termékkategóriák, mint például a társasjátékok, vagy a síkosítók, vagy a masszázsolajok, amiből azt gondolom, hogy nálunk egy nagyon-nagyon széles kínálat található, mondhatom azt, hogy talán bőven a drogériák fölötti kínálat mind minőségben, mind szortimentben. Ezek a termékekkel érdemes kezdeni, és nyilván vannak fokozatok, amelyek mélyebb utakra vezetnek, úgyhogy ebben minden esetben tudunk segíteni. Nem kell megijedni, bár a kutatásunk is azt hozta ki, hogy a legnagyobb esetben, akik elzárkóznak, azt gondolják, hogy azért nem próbáltak ki még ilyen eszközt, meg azért nem is tértek be ilyen üzletbe, legyen az online vagy offline, mert egyszerűen nincs rá szükségük. Tehát ennek az egyik oka az, hogy az emberek túlnyomó többsége nem feltétlenül ismeri, hogy milyen jellegű termékek vannak. És itt hozzáteszem, hogy például masszázsolajból is olyan kínálatunk van, ami nem feltétlenül elérhető máshol, de itt lehet gondolni a legegyszerűbb társasjátékokra, a fehérneműkre, amiből vannak teljesen basic darabok is, amit akár nálunk is megvásárolhatnak. Illetve nyilván a személyes tanácsadással bátran kérdezhetnek, mert ez az a hely, ahol ezt lehet, tehát nem kell, hogy zavarba érezzék magukat. Úgyhogy nagyon szívesen állunk rendelkezésükre, és látogassanak el hozzánk, vagy virtuálisan, vagy személyesen.
Nagyon szuper, én abszolút ajánlom, én nagyon szerettem ott lenni az üzletetekben, ráadásul tök jó volt, hogy feloldott ezt a képemet, hogy a sex shop az egy ilyen sötét, vöröses, bordós valami, nálatok ilyen tök fehér az egész, olyan, mindig olyan érzésem van tőle, hogy ez egy megközelíthető dolog, meg egy olyan, ahol komfortosan el lehet bogarászni, és aztán vagy hazavinni valamit, vagy aktuálisan még nem, de aztán utána egy kicsit komfortosabban lehet navigálni az online felületem. Tök jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, szerintem ez nagyon izgalmas kitekintés volt itt a szexjátékok történetére. Hogyha tetszett nektek az adás, akkor nagyon örülök, hogyha értékelitek 5 csillaggal a podcast felületeken, és hogyha szeretnétek tovább beszélgetni a témában, vagy másról, akkor a Baszkén is podcast csoportban a Facebookon várlak titeket. Fenn vagyunk Instán, és a baszkénis.hu megtaláljátok az epizódnak a show notját a különböző linkekkel, amiket említettünk, és a mai epizódot a vágyaim.hu támogattak. Várlak titeket a következő epizódban is. Én Vica voltam.
Én pedig Ákos, sziasztok!
Sziasztok!